Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután 5 óra 12 perckor nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját, és amúgy a tegnapi műsor folytatásaként nagy tisztelettel üdvözlöm itt a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában dr. Vas Levente, Maros megyei parlamenti képviselőt, az RMDS Marosvásárhelyi szervezetének elnökét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és ezekben a feszült pillanatokban időt szakított, hogy befáradjon a stúdióba.
Köszönöm. Köszönöm a meghívást, és jó napot kívánok önnek is, és a kedves hallgatóknak is.
Telefonszámaink, illetve elérhetőségeink továbbra is változatlanok, tehát a telefonszámok 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740 274 165-ös számon fogadunk, és e-mail címünk is él a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Most van ez a pillanat, ez volt Odett előbbi zeneszámának a címe. Forró pillanatok ezek, mert hogy még mindig tart a Marosvásárhelyi Városi Tanács ülése, és ennek központi témája, amely a figyelem központjában áll, az a második Rákóczi Ferenc római katolikus teológiai liceum további sorsának a kérdése. Milyen új információk vannak ezzel a kérdéssel kapcsolatosan? Tehát mi is történt eddig a Városi Tanács ülésen? Milyen információi vannak?
Tudomásom szerint a Városi Tanács ülésén megszavazták azt a határozat tervezetet, amelynek értelmében elviekben az iskola alapításával kapcsolatos agályok egy része elhárulhat, és ehhez az RMDS hathatós támogatása nélkül nem lett volna lehetőség, és a tanácsülést megelőzően tájékoztattuk levélben, és értesítettük a Szabad Emberek Pártját, hogy annak ellenére, hogy ők ezelőtt egy és fél hónappal a költségvetés bojkotálásakor, amit az RMDS-es tanácsosok tettek meg, nem támogattak bennünket, és kvórumot biztosítottak a költségvetés megszavazásához. Annak ellenére, hogy ezelőtt egy hónappal, amikor ugyancsak egy ehhez hasonló határozatterv, hasonló kimenetel rendelkező határozattervezetet nyújtott be sürgősségi rendeletként, sürgősségi rendkívüligyülős összehívásával az RMDS frakciója, akkor a jegyző láttamozásának hiányában ők kijelentették, hogy nem fogják ezt a kezdeményezést támogatni. Mi az ügyet figyelembe véve, a szülők kérését figyelembe véve, és egy 27 éves szervezeti kultúrával rendelkező megújult szervezetként, ugye parlamenti képviseletünk teljes mértékben itt Maros megyében megújult, a városi szervezet elnöke vagyok, pont kerek egy hónappal ezelőtt választottak meg a frakcióval, késő estében nyúló beszélgetés során úgy döntöttünk, hogy támogatni fogjuk ezt a kezdeményezését a Szabad Emberek Pártjának, és ha sürgősségi módon felteszik a napirendre, ha a jegyző láttamozásával nem is rendelkezik, mi mégis odaállunk az ügy mellé, és a szülők és az iskola és a gyerekek érdekeit figyelembe véve támogatni fogjuk ezt a határozattervezetet. Fontosnak tartottam, hogy ezeket elmondjam, hogy látszoljon az, hogy mind a minisztériumban, ami a hét elején történt találkozót, mind az azt követő egyeztetéseket hathatósan és annak a lehetőségével, hogy bárkit minisztériumi szinten, tanfelügyelőségi szinten, polgármesteri szinten felhívhattunk, azzal a lehetőséggel csak az RMDS rendelkezett, és én azt hiszem, hogy a bölcsességünk is hozzájárult ahhoz, hogy ez a döntés születhetett, születhet, remélhetőleg az információim helyesek.
Ne vegye rossz néven, de hát a kicsi ördög azért bennem ágaskodik, és csak meg kell kérdezzem, hogy most már hátradőlhetünk? Tehát ezek szerint zöld utat kapott az ügynek a lezárása, mármint megoldódott ezzel a mai határozattal a második Rákóczi Ferenc római katolikus teológiai liceumnak a jövője kérdése?
Nagyon fontos azt látni mindenek előtt, hogy és a közvéleményt korrektül informálni, hogy nem az ember dolgozik a legtöbbet általában egy közösségben, és ezt saját tapasztalatunkból is tudjuk, akik a leghangosabbak, vagy akik a legtöbbet beszélnek. Azt is szokták ugye mondani, hogy aki sokat beszél, nincs ideje dolgozni, és elég nehéz, vagy nagyon nagy tapasztalatot kell legyen ahhoz, hogy munkaközben beszélgess, ha nem úgy egy kis éneklésre, vagy fütyörészésre gondol az ember, amikor szakemberként, munkásként, vagy akár orvosként is a műtőben dolgozik. És ennek a szemszögéből nézve rendkívül fontos az, hogy akkor, amikor a költségvetésben az üres székek politikáját használtuk, akkor mindenki megkérdezte, hogy az RMDS miért nem csapja az asztalt, mint a Szabad Emberek pártja. Azért nem csaptuk, és azért nem jöttünk ki, és szittuk a Szabad Emberek pártját, mert annak ellenére, hogy az egyeztetések mentén ők megígérték, hogy nem jönnek be velünk, és akkor lehet, hogy két hónappal hamarabb megoldható lett volna ez a kérdés. A következő héten, amikor begyújtottuk a sürgősségi rendkívüli tanácsülésre a határozattervezetünket, amely ugyanezt eredményezte volna, szükségünk volt egy biztos, stabil partnerre, hogy a 23 tanácsosból a 10 tanácsos, RMDS-es tanácsos mellé legalább két ember támogatását élvezhessük. Csendben ültünk, hallgattunk, és próbáltuk a többséget, politikai többséget megtartani, megszerezni. Ez ugye nem következett be akkor se, nem térek vissza, hiszen a jegyző nem jegyezte ellen, és ez nagyon fontos, hogy még egyszer hangsúlyozzuk, és az elkövetkezendőkben akár nem is szeretnék rá visszatérni, ha nem lesz véletlenül kérdés ezzel kapcsolatosan. Remélhetőleg a Szabad Emberek pártja, akik nem vették figyelembe ma a mi javaslatainkat, amit a tanácsülés előtt elküldtünk nekük, hogy belátásuk szerint tegyék be a határozattervezet javaslatukba, ha jónak tartják. Mi így is, és úgy is fogjuk támogatni a kezdeményezést, de tegyék be, nem tették be, remélhetőleg nem lesznek gondok az elkövetkezendőkben, remélhetőleg a jegyző aláírja ezt a papírt, hogyha még egyszer teszem hozzá, ha helyesek az információim, hogy a tanácsülésen megszavazódott ez a dolog, és a prefektus nem fogja megtámadni. És onnan tovább pedig jön az a kérdés, hogy annyit ér ugye Romániában egy törvény, egy határozat, amennyire azt használni lehet, vagy amennyire használni akarják, hogy hol és milyenféle formában ütheti meg fel még a fejét az a gondolat, amit egyesek azért magukénak tudnak, hogy az iskola nem kellene itt működjön Marosvásárhelyen.
Igen, sajnos ez egy ilyen háttér információ, hogy sokan vannak, akik nem szeretnék azt, hogy tovább működjön ez a tanintézmény. Na már most egy kicsit visszatérve az időben, ön is részt vett kedden azon a minisztériumi maraton hosszúságú tanácskozáson, amelyen a többek között a megyefő Ispánja is részt vett, és ha minden igaz, akkor ígéretet tett arra, hogyha minden rendben van ezzel a tanácsi határozattal, akkor nem is várja meg a rendelkezésére álló határidőt, az 5 napot, hanem hamarabb tovább engedi, minél hamarabb tisztázódjék a római, nem csak a római katolikus teológiai líceumnak a sorsa, hanem amúgy az egész Maros megyei beiskolázási struktúra. Mennyiben lehet ez komolyan venni? Mert hát politikában egyik napról a másikra fordulat állhat be az éppen fújó szeleknek a függvényében.
Igazából én nem is annyira a politikai támogatástól, vagy politikai szándéktól félek, hanem attól, hogy a törvényességet őrként vigyáz, úgymond prefektus és a jegyző akár félelemből, akár törvényi meggondolásokból átengedi-e ezt a határozatot. És nagyon érdekes volt a minisztériumi találkozáson, hogy az államtitkár úr azt mondta el, hogy igazából visszaélés történt akkor, amikor ebbe az iskolába nem engedték, hogy beiratkozzanak a kezdőosztályok, a 0., az 5., illetve a 9. osztály. És számomra az első, amit meg kell oldani, és a szülők véleménye ez, és még egyszer ebben is tartjuk a szülőknek a véleményét, és ott vagyunk mellettük, hogy ez kell első lépésként a lehető leggyorsabb módon megvalósuljon, és a miniszter úr által biztosított sokszori határidő kitolás 5-éről 15-ére, május 15-ére azt jelentse számunkra, hogy a határozattervezet, ami után gyorsan átfut az adminisztráción, és végső döntés lesz, és megtámadhatatlan döntés lesz belőle, akkor a minisztérium szintjén, a tanfelügyelőség szintjén azt eredményezze, hogy az iskolába a beiratkozások, az elektronikus jegyzékekbe való beiratkozások, amit a szülők és a mi jogászaink, szakpolitikusaink jobban tudnak, a kis az iskolákkal foglalkozó szakpolitikusok megvalósulhasson, és onnan fogjuk látni, hogy kezdődik egy normalizálódó, normalizálható periódus.
Hát, ez nagyon jó lenne megérni. Valamelyest ennek a hírnek a fontossága, azt hiszem, hogy egy picit eltompította azt a, annak az eseménynek a jelentőségét, illetve hát hírét, amely szintén ma zajlott le, és elég érdekesnek tűnik. Nem tudom, hogy tudomást szerzette róla, hogy a városban tartózkodott Kató Béla, az erdélyi református egyházkerület püspöke, aki személyesen találkozott Dorin Flória polgármester úrral, és ezen a találkozón állítólag nagyon meleg hangulatú eszmecsere folyt. Dorin Flória polgármester úr mindent megígért a bolyai farkas elméleti líceum, illetve a református kollégium felújítási munkálatainak a támogatását, illetve a tanintézmény jövőjét illetően. Az embernek volna van egy olyan benyomása, említés téve arra, hogy hát bizony sokan megakadályoznák a Római Katolikus Teológiai Liceum működését, további működését, hogy van, mintha egy ilyen tendencia, hogy hát magyarok, ti elégedjetek meg, megkapjátok a bolyait, legyen elég ennyi, és ezzel üljetek le, és ne keltsetek további feszültséget. Mi a véleménye erről a tendenciáról, vagy erről a hangulatról, vagy akár erről az egész folyamatról? Van-e, tényleg létezhet-e egy ilyen tendencia amúgy a magyar nyelvű, marosvásárhelyi magyar nyelvű oktatással kapcsolatosan?
Tudomásom szerint püspök úr mindig meglátogatja az illető polgármestert azban a nagyvárosban, ahol, ha jól tudom, püspöki vizitáción volt, és a mai itt tartózkodásáról is volt tudomásom RMDSZ elnökként, és azt is tudtam, hogy valószínűen be fog menni polgármester úrhoz, Dorin Flórához. Arról, hogy mit beszéltek, nem tudok. Nagyon rövid volt az idő is, nem is volt, hogy tudomásomra jusson ez a dolog, és nem is szeretnék beszélni, hiszen ha a püspök úr úgy gondolta, hogy ezt személyesen polgármester úrral kell megbeszélni, akkor valószínűleg ennek nyomós oka volt, és hogyha netalántán lett volna egy tanácsos is mellette, aki esetleg ott információkat adhatott, vagy nyújthatott volna, vagy mediálhatta volna ezt az eseményt, nem hiszem, hogy jó lenne beszélnünk, mert eléggé olyan kérdések, amik szakmai tudást, tapasztalatot igényelnek, helyismeretet igényelnek, és jobb, ahogy szokták mondani az idősebb emberek, hogy először ugorjunk, és azután mondjuk, hogy hoppá.
De maga ez a kérdés lényege, mert hogy megint visszatérve a keddi tanácskozásra, állítólag azért elhangzottak ott nacionalista kommentek is, vélemények is, és arról is hallottunk és tudunk, hogy elég hosszú ideje, tehát több hónapja próbálják egy bizonyos körökben ezt az egész iskolaügyet amúgy etnikai kérdéssé nyilvánítani. Ezért kérdeztem öntől, hogy biztos, hogy vannak háttérinformációi is, de ha nem hivatalosak, akkor ne erősítse meg, vagy ne számfolyas, tovább lépünk.
Én azt látom, és emellett vagyok, megmondom őszintén önöknek, és pont a kettős beszéd elkerülését szeretném az elnökségem alatt elkerülni, mind a parlamenti munkában, mind pedig a marosvásárhelyi RMDSZ újraépítésének a munkálataiban, hogy igazából ebben a kérdésben azt reméltem, hogy amielőtt elnöknek megválasztanak, az iskola ügye több okból kifolyólag, többek között, hogy a herce-hurca megszűnjen, hogy gyerekek sorsa rendeződjön, de akár azt is mondhatom, hogy azért, hogy ne legyen pont a csapatépítés pillanatában ekkora nyomás a kezdő elnöknek a hátán, azt reméltem, hogy megoldódik. Nem oldódott meg ez az ügy, az elmúlt egy hónapban szinte minden nap ezzel az üggyel elég sok mennyiséget, időt kellett foglalkozzak, és köszönöm még egyszer annak a megyei csapatnak, annak a városi önkormányzati frakciónak, elnök úraknak, szövetségi szinten, megyei szinten, akik ezt az ügyet támogatták és vitték előre velünk együtt, előtte is, és az elmúlt egy hónapban az én elnökségem alatt is. Azonban én hiszem és remélem, hogy Marosvásárhelyen el kell és el fog kezdődni egy normalitás időszaka, amikor, megmondom őszintén, nem annyira a magyar szobrokra vagy a román szobrokra, hanem a problémák megoldására összpontosítunk. És pont ezért üdvözölöm a püspök úr jelenlétét a polgármesteri hivatalban is, nem kötelezően a polgármesternél, hanem a hivatalban az intézményes kapcsolatfelvételnek a kezdeményezését, és hogyha ez szokás, úgy, ahogy én hallottam más városokban is, akkor ez követendő nem csak a református egyház, hanem minden intézményünk keretén belül, vagy ahol már megvan, akkor azt erősíteni kell, és ezt tartom feladatomnak, mert ne haragudjanak, hogy ezt mondom, de szárazon magyarkodásból Marosvásárhelyen már nem lehet megélni, és se politikai tőkét, ami a legkisebb gondom, se pedig jobb megélhetést, és a gyerekeinknek azt az érzetet, hogy érdemes egyetem után visszajönni, de nem tudjuk nyújtani csak akkor, hogyha normalitást biztosítunk ebben a városban. Ezt tartom feladatomnak, és pont ezért engedjék meg, hogy akár első alkalommal elmondjam, hogy az első dolgaim között, hogyha ez az iskola így megoldódott, akkor az lesz, hogy meg fogom nézni, hogy milyen olyan határozott tervezet van még az elmúlt 4 évből, 8 évből, amelyiknek nincsen jogi alapja, háttere, és megpróbálom a lehetetlent, úgymond, vagy megpróbáljuk a lehetetlent, hogy feltérképezzük, hogy mire várhatunk még esetleg beépített, kiszámíthatóan előhúzható támadásra, legyen az barát, vagy legyen az ellenség részéről, mert ennélkül nem lesz időnk az ügyekkel érdemben foglalkozni, a valós ügyekkel érdemben foglalkozni.
Le is zárnám ezt a témát azzal, hogy akkor a következő napoknak a kérdését úgy vetítsük elő. Tehát mindenképpen azzal, hogy teljes mértékben megnyugodhassunk a római katolikus gimnázium ügyét illetően, meg kell várni a 15-ét, tehát a következő napoknak az eseményeit, és csak azután lehet végképpen megnyugodni, hogy május 15-e után bekerül ez a tanintézmény, illetve hát az összes Maros megyei iskola is a rendes országos lajstromba. Egyébként azt nyilatkoztam a tanügyminiszter úr, hogy újra házi feladatot adott úgymond a megyei tanfelügyelőségeknek, hogy az összes iskola helyzetét tekintsék át, sőt, addig elmenően, hogy az eddig bezárt tanintézményeket is újra nyitassák, nyitási szándékkal, hogyha megakadályozzák a diákoknak a kényszerű ingázását. Nemes Attila kollégám jelzi, hogy hallgató jelentkezett be. Tegyük fel a fülhallgatót, és álljunk szóba vele. Halló, jó napot igen. kívánok, kezdet csókolom.
Igen, jó napot kívánok.
Röviden is felelősen kérném
igen,
szépen.
Nagyon röviden.
Van a képviselő úrnak irodája, igen. lehet keresni, most már működik is rendesen.
Igen, fel is iratkozta már hol? A harmadik hete, egy hölgy vette a felírt, de azóta se értesített senki se, hogy melyik pénteken tudjak menni.
Holnap.
Tessék igen, holnap, a hány óra?
Holnap 11-re.
Holnap 11-re, hogy ott leszek.
Doktor. Már is megoldottunk egy.
Ez az egyik kérdés, a másik kérdés az, hogy a Dándia kémiai liceum üresen fekszik, tessék, hát akkor ültessék be oda az Unirja, és készen van, a két iskola ottan van, és megvan. Nem egy régi iskola, ez egy régi iskola, s hagyják annak, aki építette. Én csak ennyit akartam mondani.
Nagyon jól informált, kedves Renáti, tudja, hogy melyik iskola épület üres, és hova lehet átcsoportosítani.
Igen, mert mindig azzal foglalkozom, hogy mindig, hogy a polgároknak legyen jó, ezt nagyon jól tudja kis úr, mert én, engem érdekel az, hogy az ember, az ember a polgár, úgy érezze magát, hogy igen, én otthon vagyok itten, és azt csinálok, amit kell, és nem pedig nekem dirigáljon valaki, aki jóval alattam áll.
Határozott továbbra is az álláspontja. Köszönjük szépen,
hogy telefonál. Én is köszönöm, hogy meghallgattak,
és jó munkát. Csokolom.
Az a tény, hogy a tanítminiszter úr jövő héten itt tartózkodik a szomszédban, ez jelenthet valamit? Mármint Hargita megyében, úgy értem, a szomszédban.
Hát nem tudom, hogyha a tanítminiszter úr ide fog jönni ilyen hamar. Valószínű, hogyha megoldódnak a problémák, akkor mind a tanítminiszter esetében, mind az egészségügyi miniszter esetében, mind pedig más hivatalosságot adhatunk arra, hogy nem kerülik el Marosvásárhelyt. És pont ez az, amiért az katolikus iskola megoldásának a kérdése nem egy etnikai, vagy nem csak egy etnikai, hanem egy gazdasági kérdés, ami mind a magyar emberek számára, mind pedig a román emberek számára előnyt jelenthet, hiszen egy politikus nem jön oda, ahol cirkusz van. Egy politikus oda jön, ahol tárt karukkal várják, és ahol azt kérdezik tőle, hogy olyan dolgokat kérdeznek tőle, amikre esetleg megoldásokat tud találni, és nagyon érdekes volt a tanügyminiszter véleménye, hogy ez eddig se volt egy politikai ügy, sem Marosvásárhely esetében, se pedig a tanügyminisztérium esetében, hanem a tanfelügyelőség és a polgármesteri hivatal iskolaigazgatósága közötti adminisztratív problémák és hiányosságok adta probléma sorozat volt.
Azt most elvitassuk, hogy miért nem került sor 2014-től napjainkig annak a bizonyos adminisztratív hibának a kiküszöbölésére, hiszen mindenki jó tudta, hogy végleges bírósági döntés van a prefektúra birtokában, és ki kellett volna azt rögtön igazítani, de hát ez már a múltnak a kérdése. Itt zárjuk is le ezt a témát, és bízzunk benne, hogy valóban megoldódik, és rövid szünet után egészen más témával foglalkozunk, ha megengedi, tehát egy kicsit Bukarestbe tekintünk a törvényhozásnak a napirendi pontjai közé, mert hogy egészségügyi problémák is vannak bőven, oltáskérdés, kanyarójárvány, stb. Sőt, az egyik kollégájának a javaslata is majdhogy nem megpecsételte az összes autonómia törekvésnek a nyílt színen történő képviseletét. Tehát rövid szünet következik.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 5 óra 34 perckor folytatjuk a Naprakész műsort. Vendégünk a stúdióban dr. Vas Levente, Maros megyei parlamenti képviselő, az RMDS városi szervezetének új elnöke, és akkor ebben a sorrendben folytassuk a beszélgetést. Ugyebár gondot jelent továbbra is a kanyarójárványnak a megfékezése. Állítólag most már az oltóanyagoknak az exportját is leállította az egészségügyi miniszter, de még mindig vannak olyan helyek, olyan megyék, olyan települések, ahova nem jutott el a szükséges oltóanyag. Másrészt pedig továbbra is nagy az ellenállás egyes bizonyos körökben az oltások beadatása tekintetében. Ha minden igaz, akkor készül egy oltási törvény is a parlamentben. Tehát jelen pillanatban mi is a helyzet, tisztelt doktor úr, képviselő úr, ezzel a kérdéskörrel?
Nagyon aktuális kérdés, és nagyon fontos kérdés. Az Európai Unióban és az Egészségügyi Világszervezet azt javasolja, hogy az populáció, tehát a lakosság több mint 95%-a legyen beoltva minden kötelező oltás esetében, a Nemzeti Oltási Program keretében lévő oltóanyagokkal. Ez Romániában alig éri el a 80%-ot, esetenként akár 80% alá is csökkenhet, ami súlyos járványoknak a megjelenését segíti elő, és kedves hallgatók, hallhatják, olvashatják, láthatják, hogy ugye több mint 20 haláleset volt csak kanyaróban az elmúlt hónapokban. Nagyon fontos, hogy Nem nagyon ismerek olyan embert a mi életkorunkban, 40 év fölött mondjuk, aki nem rendelkezne a régi időkben bekapott oltásukkal.
Itt álljunk meg egy pillanat, és ne vegyél rossz tévén, hogy közbeszólok, de állítólag az már nem érvényes. Tehát a 40 év után én nem értek hozzá, hogy elavul az oltás hatékonysága, és bizonyos szervezeteket újra kell oltani.
Vannak olyan oltóanyagok, amelyeknél a hatás úgy, tehát a legtöbbnél úgymond úgy fejti ki a hatását az oltás, hogy úgy véd, hogy megtanítja a szervezetet, legyengített baktériumok, baktériumdarabok, úgymond gyenge fokozatú betegség lefolyása révén, hogy hogyan kell védekezzen az illető vírus vagy baktérium ellen. És ezt a szervezet, mind ahogy az emberek is ugye vagyunk, elfelejtheti az évek eltelésével. Vannak olyan oltások, amelyek kicsi gyermekkorban, csecsemőkorban, és utána egy első-másodikos korban meg kell ismételni. Ehhez hasonlóan vannak esetek, amikor az ember szervezete elfelejti a védekezést, vagy az immunrendszere legyengül, és nincsen mi védekezzen egy-egy betulakodó fertőzés ellen. Azonban a Nemzeti Oltási Program keretén belül ezek nagyon világosan vannak, a kockázatok fel vannak mérve, és minden egyes oltásnál megvan az ütemterv, és azt hogyan és milyen formában kell beadni, és mikor kell beadni a gyerekeknek, vagy felnőtteknek. Vannak olyan oltások például, amelyek nem a Nemzeti Program keretén vannak, és nem kötelező oltások, de javolt oltások krónikus betegeknél, például influenza, meg különböző más betegségek megelőzésére. Ezeknek a beadása vagy bekapása nem kötelező, de jó volt ezeknél a betegeknél, akiknél egy egyszerű influenza is, mondjuk egy aszmás betegnél súlyos kimenetelű, akár halállal befejeződő betegséget is indíthat el, és ágyhoz köt is, utána pedig halált okoz. Az oltás minden európai államban kötelező, csak nagyon érdekes és különbséget kell tegyünk a között, hogy a kötelezőség és a kondicionálás között különbség van. Az új egészségügyi törvény tervezet, ami május 20-ig van fönt a minisztérium átláthatósági oldalán, véleményezés szempontjából mindenki elolvashatja, és szakemberekként esetleg, vagy akár egyszerű emberekként is, laikusokként hozzászólhatnak, azt tartalmazza, hogy kondicionálnák az elkövetkezendőkben a következőkkel. Aki nem kapja be a nemzeti program keretén belül előírt oltásokat, az első körben nem irathatja be a gyerekeit semmilyenféle közösségi helyekre, sem magánóvodába, se egyházi óvodába, se iskolába, amíg nem viszi az igazolást, hogy ezeket az oltásokat bekapta. Ez alul van lehetőség kibújni, de ekkor is mondom akkor a második kondicionálást, amit én kondicionálásként fogok fel. Alá kell írjon egy nyilatkozatot, amikor nem adja be a gyerekének az oltást, hogy ha megbetegszik, akkor a költségeket, ami a kezeléssel kapcsolatos költségek, azt az illető szülő, vagy esetleg megbízott nagyszülő állja olyan esetekben, amikor a nagyszülő ír alá valamilyen okból kifolyólag. És pont ezért én ezt a két javaslatot jónak tartom, hiszen van választási lehetősége azoknak, akik semmilyenféle módon nem meggyőzhetőek, hogy ezt az oltást beadják, amit helytelennek tartok amúgy, és ugyanakkor pedig előírja mind a családorvos számára, mind pedig a szülő számára, hogy muszáj követni a gyerekeket, és beadni nekük az oltást. Mert ha nem adják be az oltást, akkor az első alkalommal ez kiderül, és ha még pótolni lehet, akkor pótlásra kerül az oltásnak a beadása.
Egy másik kényes kérdés, amely a közvéleményt azért ijogatja, főleg az idősebb korosztályt, mert azért sok a beteg, ezt is el kell ismernünk, az az olcsó gyógyszereknek a kérdése. Ugye már megnyit a lehetősége annak, hogy a hazai piac ellátása mellett exportra is lehet a gyógyszereket, a készítményeket kivinni, ami valljuk be őszintén, hogy a gyártónak igencsak megéri, mert egészen más árfekvéssel tudja értékesíteni a termékeit. Mennyiben veszélyezteti ez a hazai ellátást, és mennyiben komoly ez a gond, vagy csak a sajtó fújta fel?
A gyógyszerellátásnál nagyon két fontos dologra kell mindig felhívnunk az emberek figyelmét, és a szakemberek is ez alapján döntenek. Előzetesen engedjék meg, hogy elmondjam, hogy az összegészségügyi költségvetés kb. 25%-a az gyógyszer kompenzációra, gyógyszer költségek fedezetére fordítódik. Mégis ugye az egyik nagy fontos probléma az az, hogy annak ellenére, hogy biztosítást fizettünk, miért kell hozzájárulnunk részben, vagy akár teljesen egy-egy gyógyszernek az igénybevételekor. Teljesen jogos a kérdés, és ez az, amiben az egészségpolitika próbál mindig valamilyenféle formában, és ezt teszi az RMDSZ is, én is egészségpolitikusként, egészségügyi politikusként, hogy a hozzájárulás mértékét lehetőleg minél jobban csökkentsük, és próbáljunk egy tisztességes hozzájárulási, méltányos, igazságos hozzájárulási rátát kialakítani. Mert mindenhol van Európai Unió szintjén egy önrész, hogy ne legyen túlzott fogyasztás a gyógyszerekből. Magyarul senki ne tartsa a fiókba az ingyen adott gyógyszert úgy, hogy azok kimegy a határidőből, nem mindegy, hogy mennyit vesz meg. A másik kérdés az az, hogy a piacon van-e mindig megfelelő számú és mennyiségű gyógyszer, és itt felhívnám a figyelmet, hogy nem csak azokkal a gyógyszerekkel van baj, amelyek a piacon kellene legyenek, mert már voltak, be voltak mutatva a piacnak, ismerik az orvosok és a betegek, hanem nagyon sok olyan gyógyszer probléma is van Romániában, hogy az innovatív gyógyszerek, ami esetleg daganatos betegségeket kezelnének, és a legújabb kutatásuk, vagy ritka betegségekben nem találhatóak meg az ország területén. Vagy egy-egy allergiás emberre, aki egy ritka gyógyszerre allergiás, itt van egy termék Romániában, a többi alternatíva nincs meg. Pont ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a paralel exportot, tehát a piacon már létező gyógyszereknek az exportját megakadályozzák, és itt visszatérek arra, amit az előbb mondtam, hogy ez azért lehetséges, mert az egészségpolitika olyan mértékben próbálja visszaszorítani a gyógyszerek árának a növekedését, hogy ezáltal sokszor olcsóbbá tesszük a gyógyszereket Romániában, a patikában, mint amilyenek azok mondjuk Németországba vagy Svédországba, és íme visszaüt ez a történet, mert a gyógyszercégek, gyógyszerláncuk, főleg gyógyszertárláncuk megfogják ezeket a gyógyszereket, és a nagyobb profit reményében exportálják az Európai Uniót másik sarkába, hogy ott egy nagyobb árrésért tudják ezt eladni. Ezáltal pedig a betegektől, a romániai betegektől elveszik ezt. Elítélendő, és nagyon szabályozottan le van írva, hogy ezt hogy lehet csak csinálni. Sajnos meghágják ezt a rendelkezést nagyon sokan, és visszaélnek a rendszer kiskapuival.
Azt hiszem, hogy az egészségügyi kérdésekről nagyon sokat beszélhetnénk még, de sajnos az adásidő véges, és még jó néhány témát kell érinteni. Kérdezte tőlem itt a függöny szünetben, hogy mit is akarok én az autonómia törekvésekkel kapcsolatosan. Hát van önnek egy Jasi sebész kollégája, orvos, aki nem is annyira az egészségügyel, mint az autonómia törekvésekkel, illetve hát az alkotmányos rendnek a megbontásával foglalkozik, és még a múlt mandátumában volt egy ilyen kezdeményezés, amit most szavazott le a képviselőház, miszerint az alkotmányos rend megbontását akár börtönbüntetéssel is lehet sújtani. Nos, ez eléggé kényes, eléggé forró téma itt Székelyföldön. Tehát akkor ez az akadály elhárult, az úgymond Székely nemzeti nap megünneplése, a március 15-e megünneplése elől. Volt-e ilyen veszély egyáltalán?
Az elmúlt 5 hónapban, amióta ugye első mandátumot töltöm képviselőként Románia parlamentjében, a kedves hallgatók, szavazók jó voltából, azt láttam, hogy nem csak ez, hanem még számtalan, akár tucatnyi mondhatnám, olyan kezdeményezés van, amivel egyes képviselőtársak valamilyen indokból, ötletből, túlbuzgóságból, akár így nevezném, megpróbálják a mi jogainkat, már megszerzett jogainkat csonkítani. És emellett, a kezdeményezés mellett még akár azt is mondhatom, hogy a zászló használatot próbálták, az egyszerű simma ünnepeken használt magyar zászló használat, ami már természetes számunkra, de valamikor a 90-es években emlékezzünk vissza, hogy azért az RMDSZ keményen megharcolt, azt próbálták visszavágni, vagy képzeljék el, hogy megpróbálták azt betenni, hogy minden áldott reggel az iskolában mondjuk a himnusz éneklésével, vagy sportrendezvényeken, minden egyes sportrendezvényeken sportrendezvényen a himnusz éneklésével kezdődjön az iskolai nap, vagy pedig a sportrendezvény. Ezeket sikerült, és ez számomra biztató, a román parlamenti képviselők, szenátorok hathatós támogatásával, és sokszor még ők is nagyobb részük megmosolyogja ezeket a kezdeményezéseket, sikerült az RMDS-nek egy konszenzust kialakítani, és ezeket parlamenti koalíciós partnerként is, amúgy a kormányban nem vagyunk benne, sikerült megállítani. És eddig soha nem éreztem annyira, mint most az elmúlt 5 hónapban, azt, amikor idősebb RMDS-es politikusok azt mondták, és mondom ma a tapasztalatból is helyesen, hogy nem elég érdekeket bővíteni, tágítani, hanem a meglévőknek a megtartása is sokszor, mint az entrópia, sokszor energiába kerül, és az energiánk és a munkánk, az időnk egy részét az viszi el, hogy ezeket a kezdeményezéseket megtaláljuk, felkutassuk, mert el vannak rejtve itt-ott, amúgy egy-egy törvényben, egy szóval, egy mondattal, és kivegyük ezeket, meg megalkossuk rá azt a koalíciót, amelyik képes, azt a többséget, amelyik képes ezt fölismerni, és belátni, hogy nekünk van igazunk, hogy ezt nem teheti meg egy Európai Uniós tagállam, mint Románia.
Igen, ám, csak hogy vannak azért sajátosságok, mert a bukaresti törvényhozás az állandó meglepetésekkel szolgál, és gondolom, hogy az önök számára is meglepetés volt az, hogy az egészségügyben használatos anyanyelv használatot, azról szóló törvényt plenáris ülésen mindenki megszavazta, és utólag aztán alkotmánybírósági kérdéssé minősítették. Ettől lehet tartani a jövőben, vagy ez egy általános tendencia? Itt már az 5 hónapos tapasztalatára visszautalva.
Tehát az egyik szemem sír, és a másik nevet. Idézőjelben mondom, hogy nevet, mert senki nem örvend annak, és nem egy RMDS-es politikus, hogy egy nyelvi jogokat bővítő és a gyakorlatban bővítő kezdeményezésünket is megszavazott törvényjavaslatunkat a Liberális Párt, a Beszeszkú úr PMP pártja és még néhány más képviselő és szenátor megtámadta alkotmánybíróságon, és akár azt eredményezheti, hogy a munkánkat eltöröli.
De az a helyzet, hogy tényleg első körben mindenki teljes volt az egyetértés ezzel. Szóval én ezen csodálkozom, hogy akkor hát helyszínen ott vagy megszavazom, vagy nem szavazom meg.
Igen, ez azt mutatja, hogy az RMDS, ugye amikor felfedezzük ezeket a zászlós problémákat, meg minden, akkor éberebb, mint a másik pártok, a román pártok képviselői, akik úgymond azt mondják, hogy elaludták, idézem szinte egyiküket, elaludták ezt a törvényt, és amúgy se akarták volna megszavazni, de most utólag meggondolták magukat, amiután felemelték a kezüket, vagy megnyomták a gombot, és megszavazták. Nagyon fontos, hogy ennél a törvénytervezetnél, a kedves hallgatók hallják, az adminisztratív törvénycsomagból azt a 20%-os határt, hogy 20% fölötti városokban, falvakban kötelező a magyar nyelv használata, vagy kötelező lenne a magyar nyelv használata az adminisztrációban, utcaneveknél, városi tábláknál, egészségügyi intézményeknél, meg mindenféle állami intézménynél, azt beemeltük a szociális törvénycsomagba, és beemeltük az egészségügyi törvénycsomagba is, hiszen az orvosok, orvosigazgatók, kórházmenedzserek, gyermekházoknak a vezetői, ugye szociális intézményekként öregek háza vezetői nem olvassák az adminisztratív törvényt, nem tudják, de a másik törvénycsomaggal nap mint nap találkoznak, és ami még újdonság, hogy a 20% helyett sikerült azt is bevinni, hogy 5000 lélekszámnál már kötelező, függetlenül a százaléktól a magyar nyelv hivatalos használata az egészségügyi, illetve a szociális intézményekben 2018. januárjától. A szemem miért nevet jelképesen? Azért, mert azok a kételkedők, akik különböző számomra biztosra vehető jó szándékból, aggódásból, hogy nem minden törvényt használnak, amit Romániában megszavaznak, vagy hogy ez nem is annyira bővíti a beteg jogokat, azok az embereket én úgy érzem, hogy sikerült meggyőznünk, de még inkább bizonyítja az igazunkat az, hogy milyen vehemens reakciót váltott ki néhány úgymond magyar ellenesebb pártban ez a reakció, amikor tudatosult bennük, hogy igazából mi is történt, hogy ez tényleg valósan jogokat bővít, és jogokat bővítésének a lehetőségét adja meg a gyakorlati használatban, hogy megtámadták ezt a kérdést, és ezáltal is bizonyítva az, hogy igenis eredményt értünk el, és ezentúl az a feladatunk, hogy ezekkel a civil szervezetekkel együtt közösen kövessük nyomon, hogy mi fog megvalósulni ebből, és hol van az a pont, ahol segíthetünk még.
Hagyjuk akkor a törvényhozást, mert nagyon szorít az idő. Két SMS érkezett, miközben a beszélt tisztelt elnök úr. Anna nevű hallgatónk írja, fontos a gyerekek sorsa és a szüleik szándéka, de a katolikus iskola kapcsán másról, többről is szó van. Egy új magyar egyházi iskola létéről, egy patinás épületről, a magyar közösség figyelembevételéről. Nekünk mindezért fontos ez az ügy, írja Anna. És amikor már térjünk a helyi viszonyokhoz, ugyebár volt egy nagyon híres film, a régi idők focia, amelyben Garas Dezső, Isten nyugtassa, Minarik Ede mosódás szerepében állandóan visszatérő motivumként emlegető kell egy csapat. Nos, ez a csapatépítés éppen javában zajlik itt a Marosvásárhelyi RNDS szervezetnél. Az utolsó beszélgetésünkkor említést tett arról, hogy az elnökségnek a létrehozatala folyamata zajlik, néhány nevet meg is említett. Azóta vannak már új jelöltek az alelnöki tisztségekre, hogyan áll a szervezetépítés, és hogyan készülnek a május 13-án Zilahon sorra kerülő kongresszusra. Hányan mennek Marosvásárhelyről, és milyen feladattal?
Egyetértek a kedves hallgatóval, hogy itt ez számunkra, ez az iskola kérdése, ez egy picit többről szól akár, mint a diákokról, a szülőkről és a tanárokról, de főképp róluk szól. És megmondom őszintén, hogy ha ez a dolog sikerül, és át tudtuk vinni együtt, közösen másokkal is ezt a dolgot, akkor hálát kell adjunk a Jóistennek, hogy ez megvalósult, és nem az a kérdés, hogy ki oldotta meg, hanem az, hogy ime sikerült, vagy remélhetőleg sikerül valamit megvédeni nagyon sok áldozat árán. És a másik kérdésre térve, megmondom őszintén, hogy beszélgettem emberekkel, de vannak olyanok is, akikkel például ezelőtt két és fél héttel tárgyaltam, de nem volt időm még visszamenni és újra venni a beszélgetést, megbeszélni velük, hogy az, amiről tárgyaltunk, ez milyen mértékben felel meg az ő munkaprogramjának, és valószínű, hogyha ez az iskola ügy mával megoldódott, akkor a jövő hétnek a kérdése lesz, hogy a csapatot véglegesítsük. Nem telt az idő ok nélkül, hiszen feleltároztuk a székházban a hiányokat, mind pénzügyi, mind pedig egyéb gondokat, amikről nem szeretnék referálni, hiszen mind olyan kérdés, amit egy kicsi áldozattal, de meg tudunk oldani, és a május 1-e megszervezését nagyon jó érzéssel könyveltem, jó hangulat volt, és úgy gondolom, hogy a úgymond civil rendezvények közül, és nem politikai állásfoglalások közül az RMDS-nek az egyik kiemelt rendezvénye, és nem is nagyon szeretnék, megmondom őszintén, nagyon belemászni a csapatunkkal, a csapatommal, persze ezt egyeztetést fog majd kérni, nem szeretnék belemászni a civileknek a munkájába. Azt szeretném, hogyha a civil szféra erősödne Marosvásárhelyen, egyre több civil kezdeményezést tudnánk mi RMDS-ként, politikumként támogatni, úgy, hogy mindenki elfogadja, hogy az RMDS egy civil szervezet, aki azonban nagy testvérként helyet ad, lehetőséget ad az újonnan meginduló kezdeményezéseknek, felkarolja azokat. Lásd a szeretetszolgálat, vagy láss bármilyen olyan kezdeményezés, ahol három ember összeáll és azt mondja, hogy önkéntesként valamit meg akarunk oldani.
Kérdésre rövid választ kérek szépen. Tehát hol tart a szervezetépítés?
Megvannak az ügyvezető alelnökökből, megvan az ügyvezető alelnök, fel van térképezve a székház, a frakcióvezető személyére és helyettesére megerősítést kértem a frakciótól a szabályok betartásával. Elkezdtünk néhány rendezvénynek a hogyan csinálját, hogyan csináldját leírni. Az alapszabályzat kidolgozása folyamatban van. Az ifjúság alelnöke megvan. A körzetek szervezésén Kocsinél megpróbáltunk nőket hozni a szervezetbe, hiszen bejelentettem, hogy a minimum 15%-ot, de most az RMDS kongresszusára visszatérve valószínű még nagyobb arányba nem a nő szervezet tagjait fontos, hanem a nőket szeretnénk promoválni és segíteni. Pont ezért minden kedves hallgatót arra kérek, hogyha van vállalkozó kedvű hölgy, fiatal vagy idősebb, akkor jöjjön és segítsen, hiszen a tapasztalatára mindenkinek szükség van, és nagyon fontos például május 1-én nyugdíjas és középkorú nőkkel tárgyaltam, és arról biztosítottak, hogy számíthatnak pont arra a tevékenységre, és számíthatok arra a támogatásra, ami az egyik legnagyobb kihívása a Marosvásárhelyi Szervezetnek az elkövetkezendő 2 évben, hogy képesek leszünk-e a magyarjainkat számba venni, együtt az egyházainkkal, együtt az iskolai intézményeinkkel, és képesek vagyunk-e mindenki számára valamit üzenni, és valamivel megpróbálni javítani az életkörülményein.
Közben érkezett egy értesítés az ön kabinetvezetője, irodavezetője részéről. Kali István írja, hogy Vastalente képviselő irodájában a holnapi 11 óra foglalt, 10 órát tudjuk ajánlani helyette. Remélem, hogy Kocsár Renáté asszony még mindig hallgat bennünket, tehát 11 óra helyett, akkor 10 órakor várják önt, kedves Renáté asszony, a Vastalente irodájában. És egy rövid válasz, mert nagyon eltelt az idő. Közösségépítésről, emberi kapcsolatoknak a szorosabb főra fűzéséről tett említést. Ennek egyik nagyon jó példája volt a tavalyi vásárhelyi forgatag alkalmával az ön védnökségei szervezése alatt megrendezett borudvar rendezvény sorozata. Igaz, hogy van még több mint 3 hónap az idei forgatagig, de megismétlődik ez a rendezvény sorozat, és számít-e újabb hatalmas sikerre ebben a tekintetben?
A borudvar, köszönöm szépen a kérdését. A borudvar egy jól sikerült rendezvény volt, és azt bizonyította, hogy a 7. kolozsvári borutca után Marosvásárhely az elsőnél már elírta a 6. kolozsvári borutcának a szintjét, és a marosvásárhelyiek bebizonyították, hogy amikor valami minőségit kapnak, amikor oda van figyelve a részletekre a szervezésben, akkor nagyon nagy lelkesedéssel képesek akár egyik napról a másikra is ahhoz a rendezvényhez kapcsolódni, és ennek kapcsán például külön gratulálni tudok, és ott is nagyon sokan részt vettek, és pont ugyanez a hangulat volt jellemző, elmondás szerint nekem nem sikerült elérnem a Marospart kitakarításánál. A hangulat és a csapatépítésnek fontos részeit Marosvásárhelyen, hogy a részletekre figyeljünk, hogy minden embernek próbáljunk valami üzenetet küldeni, és én úgy gondolom, hogy ez az egyetlen egy lehetőségünk egy kicsit többet mosolyogni, még akkor is, hogyha ilyen fáradtan az adás végén már az ember nem tud, a nap végén nem tud már mindenre egyértelműen mosolyal válaszolni.
Köszönöm szépen, hogy itt volt.